Tehát a Józsué könyve 10. fejezete, az egész fejezetet elolvasom. Elég hosszú fejezet, viszont maga a tartalma miatt nem láttam értelmét, hogy két felé bontsam a fejezetet, úgyhogy hogy elolvasom az egészet az első verstől. Ez a 2014-es fordítás, talán a nevet nem biztos, hogy ugye teljesen azonosan hangzanak a másik fordítással. Adonicedek, Jeruzsálem királya, meghalotta, hogy Józsué elfoglalta Ajt, lakóit pedig teljesen kiirtotta, és úgy bánt Aj városával és királyával, ahogyan Jerikóval és annak királyával, Gibeon lakói viszont békét kötöttek Izraellel, és így közöttük laknak. Ekkor nagyon megijedt, hiszen Gibeon nagyváros volt, akárcsak egy királyi város, sőt nagyobb volt Ajnál, és csupa vitéz férfi lakott benne. Adonicedek, Jeruzsálem királya, ezért ezt az üzenetet küldte Hohámnak, Hebron királyának, Pirámnak, Jármut királyának, Jáfiának, Lákis királyának, és Debírnak, Eglon királyának. Gyertek el hozzám, és segítsetek, verjük meg Gibeont, mert béket kötött Józsuéval és Izrael fiaival. Erre összegyűlt, és felvonult az Emóriak öt királya, Jeruzsálem királya, Hebron királya, Jármut királya, Lákis királya, és Eglon királya, ők maguk és egész hadseregük. Tábort ütöttek Gibeon alatt, és megkezdték a harcot ellene. Akkor a Gibeoniak ezt az üzenetet küldték Józsuénak a Gilgáli táborba. Ne hagyd cserben a te szolgáidat, vonulj fel gyorsan, hozzánk gyorsan, és szabadíts meg minket. Segíts rajtunk, mert a hegyvidéken lakó Emória királyai összefogtak ellenünk. Erre fölvonult Józsué Gilgálból egész hadseregével, valamennyi vitéz harcosával. Az Úr ezt mondta Józsuénak, ne félj tőlük, mert a kezedbe adom őket. Senki sem állhat meg közülük előtted. Józsué váratlanul rájuk tört, miután egész éjszaka menetelt Gilgálból. Az Úr megzavarta az ellenséget Izrael előtt, úgyhogy Izrael nagy vereséget mért rájuk Gibeonnál, üldözte őket a Bét-Horoni hágó felé, és vágta őket egészen Azákáig és Makkádáig, ahogy menekültek Izrael elől. Az Úr heves égessőt hullatott rájuk az égből, a Bét-Horoni lejtőn egészen Azékáig, és meghaltak, többen haltak meg a jégesőtől, mint amennyit fegyverrel öltek meg Izrael fiai. Azon a napon, amikor kiszolgáltatta az új Izrael fiainak az emóriakat, beszélt Józsué az Úrral, majd ezt mondta Izrael előtt. Nap, maradj veszeg Gibeonban, te is holt az Ajálem völgyben. És veszeg maradt a nap, megállott a hold is, míg kitöltötte bosszúját ellenségein a nép. Megvan ez írva a Jásár könyvében, megállt a nap az ég közepén, nem sietett lenyugodni, majdnem egy teljes napig. Nem volt ilyen nap sem azelőtt, sem azután, hogy emberi szóra így hallgatott volna az Úr, mert az Úr harcolt Izraelért. Ezután visszatért Józsué egész Izraellel a Gilgáli táborba. Az az öt király pedig elmenekült és elrejtőzött a Makkédái barlangban. De jelentették Józsuénak, hogy megtalálták az öt királyt, akik a Makkédái barlangban rejtőznek. Józsué ezt mondta, gördítsetek nagy köveket a barlang szája elé, és rendeljetek oda embereket, hogy őrizzék őket. Ti pedig ne álljatok meg, üldözzétek ellenségeiteket, vágjátok utócsapataikat, és ne hagyjátok, hogy bejussanak a városaikba, mert kezetekbe adta őket istenetek az Úr. Józsué és Izrael fiai igen nagy csapást mértek rájuk, és szinte teljesen megsemmisítették őket. Csak azok maradtak meg közülük, akik elmenekültek és bejutottak a megerősített városokba. Ekkor visszatért az egész nép épségben Józsuéhoz, a Makkédái táborba, senki sem merte ezután fenyegetni Izrael fiait. Akkor ezt mondta Józsué, bontsátok ki a barlang száját, és hozzátok ide hozzám azt az öt királyt, a barlangból. Így cselekedtek. Odavitték hozzá barlangból azt az öt királyt, Jeruzsálem királyát, Hebron királyát, Jármut királyát, Lákis királyát és Eglon királyát. Miután odavitték ezeket a királyokat Józsuéhoz, magához hívatta Józsué az izraeli férfiakat mind, és ezt mondta a harcosok vezéreinek, akik vele jártak. Jöjjetek ide, tegyétek lábatokat ezeknek a királyoknak a nyakára. Azok odamentek, s rátették lábukat azok nyakára. Ekkor azt mondta nekik Józsué, ne féljetek és ne rettegjetek, legyetek erősek és bátrak. Mert így bánik el az Úr minden ellenségetekkel, akikkel harcolni fogtok. Azután levágta őket, Józsué megölte és felakasztotta őket öt fára. Ott maradtak a fákon, felakasztva egészen estig. Napnyugtakor azután Józsué parancsára levették őket a fákról, bedobták a barlangba, ahol rejtőzködtek, és nagy köveket raktak a barlang szája elé. Ott vannak ezek még ma is. Makédát is elfoglalta Józsué azon a napon, és Kaldére hányta a királyával együtt. Kiirtotta őket a város minden lakosát, senkit sem hagyott elmenekülni, ugyanúgy bánt Makéda királyával, ahogyan Jerikó királyával. Majd tovább vonult Józsué egész Izraellel, Makédából Libna alá, és megtámadta Libnát. Az Úr ezt is Izrael kezébe adta, királyával együtt. Kardélre hányta minden lakosát, senkit sem hagyott elmenekülni. Királyával pedig ugyanúgy bánt, ahogyan Jerikó királyával. Majd tovább vonult Józsué egész Izraellel Libnából Lákis alá, és megtámadta. Az Úr Izrael kezébe adta Lákist, elfoglalták a második napon, és Kardélre hányták minden lakosát, egészen úgy, ahogyan Libnával tették. Akkor fölvonult Horám, Gézer királya Lákis segítségére, de Józsué megverte őt népével együtt, senkit sem hagyott elmenekülni. Lákisból tovább vonult Józsué egész Izraellel Eglon alá, tábort ütött és megkezdte a harcot ellene. Elfoglalták még azon a napon, és Kardélre hányták minden lakosát. Kiirtotta azon a napon egészen úgy, ahogy Lákisszal tette. Felvonult azután Józsué Eglonból egész Izraellel Hebronba, és megtámadták. Elfoglalták azt, meg a hozzátartozó városokat is, és Kardélre hányták királyával együtt minden lakosát. Senkit sem hagyott Józsué elmenekülni, ugyanúgy bánt vele, mint Eglonnal. Kiirtotta a város minden lakosát. Azután visszafordult Józsué egész Izraellel Debir felé, és megtámadta. Elfoglalta az királyával, meg a hozzátartozó városokkal együtt. Kardélre hányta minden lakosát, senkit sem hagyott elmenekülni, ugyanúgy bánt Debirrel és királyával, ahogyan elbánt Hebronnal vagy Libnával és királyával. Így győzte le Józsué az egész országot, a hegyvidéket és a délvidéket, a Sáfálá alföldet és a dombvidéket, meg azok valamennyi királyát. Senkit sem hagyott elmenekülni, hanem kiirtott minden lelket, ahogyan megparancsolta Izrael istene az Úr. Megverte őket Józsué Kádes Barneától Gázáig, és Gósen egész földjét Gibeonig. Mindezeket a királyokat és országukat egyetlen hadjárattal hódoltotta meg Józsué, mert Izrael istene az Úr harcolt Izraelért, azután visszatért Józsué egész Izraellel a Gilgáli táborba. Ez a hadjárat, amely Izrael elfoglalása, az ígéret földjének az elfoglalása volt, ugye pontosan nem tudjuk, hogy mennyi ideig tartott egy összefoglaló tulajdonképpen arról, ahogy folytak a harcok. Amikor Józsué könyvét szemléljük, tudjuk, hogy az egész könyv kezdve onnan, hogy ugye odaérnek az ígéret földjéhez, aztán átkelnek a Jordánon, Jerikó és Ai városának az elfoglalása sokkal részletesebben leírva, ezzel már foglalkoztunk az előző részekben. És a múlt alkalommal láthattuk, hogy a ravasság, a megtévesztés áldozata lett Izrael. Amikor a gibeoniak ugye azzal jöttek, hogy tulajdonképpen egy jól tervezett emberileg szólva álcát alkalmazva, amelyet Izrael népe Bizonyos értelemben mondhatjuk úgy, hogy naívan bevett, nem nézve utána a dolgoknak, és azt olvassuk ott a 9. rész 14. versében, hogy nem kérdezték meg az Urat, hogy mi az Úr akarata, hanem Józsué szövetséget kötött velük. Ezzel a gibeonitákkal való szövetségnek sok nehézsége lett a következő évtizedekben, évszázadokban Izraelnek. Sokszor olvasunk erről, hogy ez milyen nehézséget okozott. És itt erről a háborúról, amiről ebben a fejezet első felében olvasunk, ez is ennek a szövetségnek a következménye lett. Tulajdonképpen mondhatnánk, hogy mindenképp a honfoglaló háborúhoz tartozik hozzá, de ahogy az egész elindul, az ennek a szövetségnek a következménye, amit a gibeonitákkal Józsué kötött. Azt látjuk, hogy itt a fejezet első felébe, hogy Jeruzsálem királya, egyébként Jeruzsálem itt van először megemlítve a Bibliában, Mózes könyvébe, ugye ott csak Sálemnek van, ugye tudjuk, hogy ez azonos, ahogy a történészek is ezt úgy tartják, és itt van először megemlítve, aztán utána legközelebb a Bírák könyvének az első fejezetében, amikor bizonyos szempontból vagy más oldalról van ez a harc leírva, ott van újra megemlítve Jeruzsálemnek a Jeruzsálem városa. Tehát ez az öt király, illetve Jeruzsálem királya, úgy tudni kell, hogy hát ezek nem országok, hanem sokkal inkább ugye ilyen város, államok, városi kis királyságok voltak, hiszen ez mind Izraelnek ezen a középső részén, Jeruzsálemtől a földközi tengerig elterülő szakaszon helyezkednek el azok a városok, amelyekről itt szó van, akiknek üzent, és akikkel lehet, hogy előtte is hát mindenképp egy érdekszövetséget ajánlott föl Jeruzsálem királya, amikor úgy érezték, hogy a gibeoniták ugye mentve a saját bőrüket, ugye szövetséget kötöttek Izraelrel, megtévesztve őket, és hát ezen ugye megijedtek, hogyha Izrael mellé még csatlakozik ez a gibeoni sereg is, akkor majd erősebbek lesznek. És ezért akartak ez az öt királyi szövetség leszámolni a gibeonitákkal, hogy utána könnyebben boldoguljanak majd Izraelrel, ugye a saját elgondolásuk szerint. És azt olvastuk itt az első részben, hogy táborba szálltak, körbezárták Gibeont, és ostrom alá fogták. A gibeoniták viszont Józsuénak üzentek azzal, hogy ne hagyj cserben bennünket, hiszen ugye ott van egy szövetségnek tulajdonképpen mindig, amikor egy kétoldalú szövetség van, akkor abban benne van, hogy hát egymást segíteni kell. Ugye nincs pontosan részletezve, hogy miben állt ez a szövetség. Az mindenképpen ott van, hogy Józsué megígérte, hogy nem írtanak ki benneteket. És ugye tudjuk, a múlt alkalommal szó volt róla, hogy hát tulajdonképpen rájöttek pár napon belül, hogy hát ez milyen becsapás volt. Tulajdonképpen szolgákká tették, de Józsué az adott szavát nem szegte meg. És éppen ezért a gibeoniak bizalommal üzentek, hogy ne hagyj cserben minket, vonulj meg fel, szabadíts meg, segíts rajtunk. Ez egy olyan hívás és kérés, ami egy szövetségben ugye hát természetesnek vehetjük. És Józsué pedig az ígért szavához híven ott volt, hogy jött és segített. És láthatjuk itt az Úr szavát is, amikor a 8. versben azt mondja, hogy az Úr ezt mondta Józsuénak, ne félj tőlük, mert kezedbe adom őket, senki sem állhat meg közülük előtted. Ugye itt az öt királlyal kapcsolatban hangzik el ez a szava Istennek. És tulajdonképpen az a nagyon szép ebben, hogy Most úgy szövetségi értelemben, hogy a Korintusi levélben olvassunk, hogy ha mi hűtelenkedünk is, ő hű marad, ő magát meg nem tagadja. Itt tulajdonképpen egy mai nyelvre fordítva azt mondhatjuk, hogy Izrael a maga útjára lépett, ment a saját feje után, és Isten ebben a helyzetben is utána nyúlt, és nem hagyta cserben. Mondhatta volna, hogy amit főztetek, egyétek meg, hát ha ennyire nem vagytok azon, hogy megkérdezzétek, kövessétek az én vezetésemet, akkor most hát ott van, aztán majd utána megbeszéljük, hogy ez mi volt. De Isten nem így tesz, és Isten nem így tesz velük se. Olyan sokszor ott van az ő hordozó szeretete és kegyelme, hogy ott van, hogy hordoz, akkor is velünk van, ha nem tud vezetni, ha csak utánunk jön, azért, hogy az adott pillanatban közbe tudja nyúlni, mert megígérte a szabadítást, mert drágák vagyunk számára. Itt látjuk azt, hogy Józsué felvonult Gilgából az egész hadsereggel. Láthattuk azt, hogy ugye az előző részekben, amikor Ainál az volt, hogy ugye emberi tanácsra, amely azt mondta, hogy ne fárazd az egész népet, és tudjuk, hogy nem csak ezért, mert nem az egész nép vonult fel, hanem azért, ugye, mert ott volt Ákán bűne is, azért feleséget szenvedtek, de ebből olyan értelemben is tanult Józsué, hogy az egész hatra fogható sereggel útra kelt. És olyan csodálatos Istennek ez a szava. Már a Józsué könyvének az elején is ott van ez, amit itt megismétel, hogy ne félj, mert nem állhatnak meg előtted. Azért, mert Isten az, aki kiválasztotta, aki odaígérte Ábrahámnak az ígéret földjét, és aki most alkalmasnak találta, eljött annak az ideje, ugye, hogy odaadja Izrael népének. Mi, akik a 21. században élünk, és ahogy olvassuk ezeket a könyveket, a történeteket, a háborúkat, úgy, ugye, hát persze menően más a pusztítás módja mondjuk, mint a második világháború, ugye nem lehet összehasonlítani hadászatilag a dolgokat, de egyáltalán azt, amikor szemléljük ezekben a Izrael népének, hogy Isten odaígéri ezt a földet, és úgy láthatjuk, hogy hát milyen kegyetlenség. Egy népet, amely ott lakott, azt kiirtani. De tudjuk, hogy amikor Ábrahámnak odaígérte, akkor azt mondja, és azóta eltelt több mint 400 év, ugye az egyiptomi fogság ugye 430 év körül volt, plusz ugye mire Ábrahám után eljutottak egyáltalán Izrael népe, hogy odáig szaporodott, hogy eljutottak Egyiptomba, tehát a 450 év legalább, és azért, mert azt mondta akkor Ábrahámnak, hogy még nem telt be az emolyósok gonoszsága. Ott van az, hogy Isten büntetése, amely akkor a kánaáni népeket, amely a régészeti leletekből is fönt van, hogy mennyire egy istentelen nép volt, és a bálványkultusznak egy nagyon kegyetlen változatát gyakorolta. Az ásatásokban megvan az, hogy milyen sokszor olyan edényekben, mint a bálnak áldoztak, gyermeki csontok vannak, ahogy tudjuk a Bibliában is, később is előfordul ez, ami ugye a környező népeknél elsősorban, hogy ugye, amikor a móloknak áldozzák, hogy élve a kisgyermeket megáldozzák, tehát az ember áldozatokat, és Isten mégis azt mondja, hogy még várok. Vár, és hosszan tűrt, mert nem tölt be az emorősok gonossága. És inkább az ő ígére a választott népének kellett várni, ott lenni, így mondani, mondjuk a Kohóban, Egyiptomban, addig, amíg az emorősok gonossága betelt, és Akkor viszont ott volt az, hogy Izraelnek megmondta, hogy mivel ez a gonoszság, egy ítélet végrehajtás van, ezért mindenkit ki kell írtani. Tudjuk, hogy ez a Józsué könyvébe tulajdonképpen, hát ugye egy-egy csata van leírva, és hát mondhatjuk így, ahogy itt írva is van, hogy senkit nem hagytak, de tudjuk, hogy egy-egy csatánál milyen sokszor a környező, akár hajnövényzetben, egyszerűen nem lehet mindenkit felkutatni, és tulajdonképpen egy ilyen rajtaütés elfoglalásszerűen is tovább vonultak, mert később a Bírák könyvében látjuk, hogy ha bár egyrészt elfoglalták az országot, voltak területek, és voltak népek, akik talán úgy megbújva ott maradtak, aztán megerősödtek, és Izrael nem vette felük fel a harcot, hanem inkább barátságot kötött, amely Izraelnek is a veszte lett. De itt most azt láthatjuk, hogy Józsué felvonul Gilgálba segíteni, és Isten kegyelme ott van, ne félj tőlük, kezedbe adom, senki sem állhat meg. Ez, hogy ahogy látjuk és olvassuk ezt, hogy azért egy hadseregnek egész éjszaka menetelni, és utána másfél napig pedig áldászharcot harcolni, azért az nem kis teljesítmény volt, de az Úr erőt adott hozzá. Tulajdonképpen az, hogy váratlanul, úgy olvassuk itt, hogy váratlanul rájuk törtek, de ezt tudni kell, hogy mivel egész éjszaka gyalogoltak, az emóriak nem is számítottak arra, hogy jönnek izraeliek. Körbefogták Gibeont, és talán nem is számítottak arra, főleg ilyen gyorsan, vagy a maguk erejében bíztak, ez ilyen hadászatilag láthatjuk, de ott van az, hogy ami döntő volt, az, hogy azt olvassuk itt, hogy az Úr megzavarta. A 10. versben az Úr megzavarta az ellenséget Izrael előtt, úgyhogy Izrael nagy vereséget mért rájuk Gibeonban. Nagyon sokszor látjuk az ószövetségi háborúkban, később a királyok idejében is, hogy amikor egy-egy kis sereg is milyen pusztítást tudott végezni az ellenség soraiban, amikor Isten ott állt mellettük, és Isten szavának engedelmeskedtek, és ráfigyeltek. És itt ott van az, hogy Isten azt mondta, hogy kezedbe adom őket. Nagyon döntő, és nagyon sokszor fontos ezt látnunk. A saját élethelyzetünkben is, amikor utólag visszanézve egy-egy nehézségnek vagy a problémának a megoldásába, hogy vajon felfedezzük-e benne Isten kezét, Istennek azt a hordozó szeretetét, ahogy óv, védelmez és hordoz bennünket. Itt azt láthatjuk, hogy nagy vereség, és üldözték őket. És aztán azt olvassuk, hogy ismét közbeavatkozik egy nagy jégesővel, és ez a meglepő, amikor azt olvassuk itt ugye a 11. versnek a végén, hogy többen haltak meg a jégesőtől, mint amennyit fegyverrel öltek meg Izrael fiai. Hogy ez a heves jégeső, amely hullott, hogy úgy mondom, milyen méretű jégeső volt, ugye nem tudjuk, de az, hogy ez egy halálos kimenetelű volt számukra. És azt hiszem, hogy itt mindenkor az a csodálatos, hogy itt, ahogy ők menekülnek, Izrael megüldözi, utána később azt olvassuk a 21. versben, hogy ekkor visszatérte az egész nép épségben Józsuéhoz a makédei táborba. Tehát egyrészt egy hatalmas vereség volt, akár a fegyver által, akár ugye ebben a jégesőben, de Izrael népének semmi bántódása nem esett. Ugyanaz a szemléletmódot láthatjuk, amely a 10 csapás idején, amikor Isten már külön válaszza, hogy a ötödik, hatodik csapástól kezdve, hogy ami Egyiptomra a csapás súlyosbította és ránehezedett a Gósen földjén, ugye ez a csapás nem érződött. Ez is egy isteni csoda, hogy egy jégessébe az egyik ember meghal, a másiknak semmi bántódása nem esik. Szóval ezt ugye emberi ésszel fölfogni, azt mondom, hogy tulajdonképpen lehetne ezt úgy mondani, hogy hát igen, akik elő menekültek, azokat ölte meg, és még nem voltak ott az izraelik, lehet bárhogy fogalmazni, de mindenképp egy csoda. Istennek az őrző kegyelme és hordozása. Ahogy mondja is később a Zsoltán, hogy elől és hátul körülzártál engem. Mennyire ott van Isten védelme, Isten szeretete úgy Izrael életében, mint ahogy ott lehet a mi életünkben is. És ez nem azt jelenti, hogy ugye bennünket nem érnek különböző nehézségek, problémák, hiszen ugyanúgy akár betegség, akár nyomorúság, akár a halál, akár bármi más ugyanúgy eléri a hívőt és a hitetlent egyaránt, de mégis jó tudni azt, hogy Isten gyermekei Isten kezébe vannak. Egy ének mondja úgy, hogy már megmérte, mielőtt bármi érne téged. Pontosan idézni így nem tudom, de olyan jó ezt tudni. Vagy ahogy ugye a korintusi levélben is mondja, hogy nem egyéb, mint emberi kísértés esett rajtatok, de Isten tudja a határt. Tudja, hogy meddig és miért. És aztán itt láttunk egy másik csodát. A 12. verstől, ami ott itt van, ugye fölül a lábjegyzetben, hogy égi csoda, az, mikor azt olvassuk itt, hogy kiszolgáltatta az Úr Izrael fiának az emóriakat, Józsué kértéssel fordult az Úrhoz, majd pedig ugye ezt mondta, hogy nap maradj vesztek Gibeonban, te is volt az ajánlom bölgyében. Vesztek maradt a nap. És azt olvassuk itt, hogy tulajdonképpen megállt a nap az ég közepén, nem sietett lenyugodni majdnem egy teljes napig. Tehát éppen nem 24 órás volt az a nap, hanem lehet, hogy 40 órás, vagy nem tudjuk pontosan mennyi. És tulajdonképpen ez egy olyan csoda, amelyben ott van, hogy az Úr harcol Izraelért. És felmerül a kérdés mindig, amikor a csodákat szemléljük, hogy milyen a mi hozzáállásunk a csodákhoz. Az isteni csodákat az emberiség nevetségessé akarja tenni, vagy mesékkel azonosítja. Hiszen ott van, hogy azért majdnem mindenki gyerekkorában azért beleélte magát, és a gyerekkorhoz hozzátartoznak a mesék, ugye, ahol a tündérek, a különböző helyzetek vannak, amik megoldják a helyzetet. És bizonyos értelemben ez úgy beleívódik az emberekbe, és sokszor a Bibliára is úgy azonosítják. Vagy pedig próbálják megmagyarázni a különböző természeti jelenségekkel, hogy emberi bölcsességgel, de döntő kérdést, hogy hitelt adunk-e. A 2. Timóteus 3.16-ban mondja, hogy a teljes írás Istentől illetett és hasznos a tanításra, a nevelésre, a megjobbításra. De itt az a lényeg, hogy azt mondja, hogy a teljes írás Istentől illetett. És amikor a csodákat szemléljük, ugye tudjuk, hogy az Úr Jézus példázatokban is beszélt, és az Ószövetségben is olvasunk olyan, amikor példázó beszédek vannak, például a Bírák könyvében is, amikor elhangzik, ugye például a tövisbokornak a példázó beszéde, de ott föl is van tüntetve. De messze menően ugyanakkor ott van, hogy az Úr Jézus az emberi ész számára fel nem fogható ószövetségi csodát hitelesítette többek között ugye, amikor a Jónás történetére hivatkozik az Úr Jézus, hogy akképpen lesz az ember fia is, amiképpen volt Jónás a földnek a gyomrában, a halnak a gyomrában. És ezért nagyon is fontos dolog az, hogy amikor ott van a Bibliában, amelyről azt mondjuk olvasjuk, hogy Isten szava, akkor higgyük el. Aki a teremtőt, aki alkotta, aki hatalma szavával, ahogy a Kolossé levélben olvassuk, fenntartja a mindenséget, az ő kezébe összpontosul a csillagok járása, és ennek az egész földnek a dolga, ő ne tudna, így mondom, ennek a saját maga alkotta törvényszerűségnek, ahogy ma ugye nevezzük tudományosan, az irányításába beleszólni. Hát most bármelyik mai gyakorlatban, amikor akármit elindítanak, azt tudni kell megállítani is, javítani is, hiszen különben régen rossz lenne, ha most csak egy emberi találmánynál is, ha valamit kitalálnak, elindítanak, és utána gyakorlatilag elszabadulna, és nem lehetne tovább irányítani, vagy módosítani, vagy korrigálni, vagy stb. Tehát az isteni csodákhoz nyugodtan nézhetünk úgy, hogy igen, Isten hatalmasan cselekedett. És ő hatalmasan cselekszik, és a maga a népéért mindenkor kész. A lehető, mint ahogy akár ugye a Veres tengeren való átkelést, vagy a Jordánon való átkelést is. Ott a kérdés, hogy tudjuk-e hittel párosítani. Elfogadni, hogy Isten, aki teremtette, alkotta, ő meg tudja ezt tenni. És itt ennél a csodánál is ugyanakkor láthatjuk azt, amit a egyiptomi 10 csapásnál is, ami elhangzik igazából a 10. csapásnál, mondja el Isten azt, amikor ugye az elsőszülöttek halála van, de ez visszavonatkoztatva is a többi csapásra is érvényes, amikor azt mondja, hogy ítéletet tartok Egyiptom minden istene felett. Azokkal a csapásokkal, ami a 10 csapás alatt volt, amikor azzal foglalkoztunk, emlékezhetnek a testvérek, hogy foglalkoztunk azzal, hogy olyan csapások voltak, amelyek egyiptomi isteneknek a tiszteletét, imádatát tulajdonképpen zúzta tönkre. Azt mondja, hogy ítéletet tartok Egyiptom minden istene felett. És ez a csoda, amikor megállítja a napot és a holdat. Tulajdonképpen megáll és nem változik. És ez a kánáni nép is, amely nagyon bálványimádó volt. Tudjuk, hogy ugye a történelemből is, hogy amíg nem ismerték föl például a napfogyatkozás dolgát, addig például egyiptomi tudósok mennyire kihasználták a nép zsarolására, hogy ők előre ki tudták ezt számítani, és ezzel tulajdonképpen félelembe tudták tartani a népet. Milyen félelmet jelentett, hogy akik a napot és a holdat imádták, tulajdonképpen szembesülnek azzal, hogy valami történik. Egyébként is ott volt, hogy Izraeltől tartottak, hiszen ahogy ugye Ráhab már meghatározza, ott, amikor azt mondja, hogy megfagyott, megdermedt a mi szívünk, amikor hallottuk, hogy milyen hatalmas dolgokat cselekszik a ti istenetek, és akkor itt tulajdonképpen azt látják, hogy az ő isteneik tulajdonképpen tehetetlenek Izrael istenével szemben. Aztán ehhez hasonló csoda, később tudjuk, hogy amikor a nap, hát nem is csak, hogy megáll, ugye, hanem Ezékiás király kérdésében van, amikor a nap órán 10 grádicsot megy visszafelé. Más ilyen jelenségről nem tudunk a Bibliában, de ugyanakkor az utolsó idők jeleként. Ugye az Ószövetség, már Jóel könyve is, meg más könyvek is sokszor foglalkoznak, de aztán ugye az Úr Jézus is beszél a Máté evangéliumában, és később aztán Jelenések könyvében is, hogy az égen látható jelek az utolsó idők jeleihez vannak kötve. mint egy félelmetes, mint egy Isten nagyságának a kifejezése, és Isten ítéletének, és Isten haragjának, és tulajdonképpen itt is bizonyos értelemben, ugye Isten bosszúállásának, amikor a gonoszszal való leszámolásról van szó, arról beszél. Aztán, hogy milyen félelemet is jelenthet, ehhez szeretném még elolvasni a Máté Evangélium 8. rész 27. versét. Ez amikor az Úr Jézus a tengert lecsöndesíti, és ugye a 26. versben azt mondja Máté 8:26, ekkor felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és minden elcsendesült. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták, ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki. Itt ugye úgy van Máténál följegyezve, hogy az emberek, de tudjuk, hogy a csónakban a tanítványok voltak. Szóval egyszerűen egy hatalmas kérdés jön fel az ember szívébe, hogy ki ez a hatalmas Úr, aki még a természeti jelenségek fölött is parancsolni tud. Ugye a szavára, ahogy akár itt, vagy pedig ugye amikor az Úr is a vizen jár, de itt ugye amikor elcsendesíti, hogy egyik pillanatra a másikra. Nem az, hogy szépen most csak akár egy kavicsot, ha beledobunk ugye mondjuk egy vízbe, elcsendesedik egy idő után, de nem úgy, hogy egy vágásra, egy pillanatra, hanem egy szépen lecsengő vonatkozásba. És mennyire hatalmas az az Isten, aki képes ilyen dolgokra, azért, hogy az ő szeretett népének és az ő tervét véghez vigye. Aztán, hogy tovább nézzük a fejezetet a 16. verstől, itt azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen a 15. vers, vagy ez az előző szakasz, amikor az égi csoda van, azzal fejeződik be, hogy visszatért az Józsué az egész Izrael-el a gilgáli táborba. És ez nem időrendi sorrendben, hanem talán így mondom, nézőpontok szerint újabb meg újabb oldalról világítja meg, úgy érthetjük ezt meg, hiszen még mielőtt visszatértek volna a gilgáli táborba, akkor van az, hogy ott van, hogy hírül hozzák neki ez idő alatt, amíg a nap megállt, hogy az öt király, aki ugye szövetkezett Izrael ellen, hogy elrejtőzött egy barlangban, és felfedezték őket. Józsué nem azt mondja a népnek, hogy na hát akkor ezzel töltjük az időt, hogy használjuk ki, hanem azt mondja, hogy ezzel a kérdéssel ráérünk később is foglalkozni, és az eredeti célt nem adja föl, hiszen ezt a rejtek helyett azt mondja, hogy néhányan őrizzétek, görgessetek oda köveket, hogy ne tudjanak onnan megszökni, de ugyanakkor ott van az, hogy az üldözés nem hagyja abba, hogy nehogy visszajussanak a városokba, a kerített városokba, ahol biztonságban van az ellenség. Hanem amikor lezárult maga az üldözés, akkor ráérnek visszatérni ehhez a problémához. Az öt király rejtek helyét, utána látjuk azt, hogy amikor leszámolnak, amikor itt egy nagyon érdekes ugye ez a jelenség, amikor itt azt olvassuk utána, hogy pont a 22. versben, hogy bontsátok ki a barlang száját, és hozzátok ide hozzám azt az öt királyt a barlangból, és amikor odavitték, akkor Józsué odahívta a nép vezetőit, és ezt mondta a harcosok vezéreinek, ez a 24. vers, jöjjetek ide, tegyétek lábatokat ezeknek a királyoknak a nyakára. Ez a kornak a legnagyobb megalázása volt ebben a korban az ellenséges királlyal szemben, és a győzelemnek a kifejezése, hogy a nyakára tenni a lábát. És ezt a képet az Új Szövetség is használja, amikor arról beszél, ugye Pál apostol, ahogy ír, az Úr Jézus második eljövetelével kapcsolatban, hogy minden lábai zsámoljául veti az ő ellenségeit. Tulajdonképpen ez ugyanezt jelenti, hogy itt az ellenséges királyoknak a nyakára tették a lábukat. Ott pedig az van, hogy az Úr Jézus mint a lábai zsámoljául lesz ott az ördög és az ellenség. És János levelében is olvasunk arról, amikor úgy jellemzi János apostol a hitet, hogy lábaitok alatt tartjátok a gonoszt. Amelynek a győzelem a kifejezése, hogy ott van, hogy az ellenség le van győzve. Ugye elhangzik újra az, és ezzel, ezért is teszik ezt egy bátorításul, hogy ne féljetek, azt mondja, hogy így bánik el az Úr minden ő ellenségével. Izrael népének az életében, amikor ott van ez a nagy honfoglaló háború, nagyon is szükség volt, és tudjuk azt, hogy milyen sokszor van úgy az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben ez a két szó, hogy ne félj. Ahogy Isten bátorít bennünket, ahogy ezt mondja felénk is, hogy ne féljünk, bízzunk benne, higgyünk benne. Olyan jó tudni azt, hogy ő mindent lát, mindent tud, ami bennünket ér, ami körülvesz bennünket. Akár olyan, hogy a saját bukásainknak, hibáinknak a következménye, akár olyan dolgok, próbák, nehézségek, ami által Isten nevelni, edzeni akar bennünket, ő ezeket mind tudja. És nem csak azt tudja, hogy mik érnek bennünket, hanem ezekkel a próbákkal a kimenekedést is megadja, de tudja, hogy szükségünk van arra, hogy ilyen dolgokban legyen részünk. És itt azt mondja, hogy ne féljetek, ne rettegjetek, legyetek erősek és bátrak, mert így bánni kell az Úr minden ellenségetekkel, akikkel harcolni fogtok. Aztán azt láthatjuk, hogy megölték őket, és felakasztották őket. A felakasztás ebben a korban és későbbiekben is tudjuk, hogy mint egy győzelemi kihirdetés is a győztesnek a jogosultsága volt, amellyel az ellenséget egyrészt elrémítették, másrészt pedig ott volt az, hogy ezzel sokkal inkább ott volt, hogy bátorították a saját népüket. Míg a korabeli népeknél azt láthatjuk, hogy napokig, vagy akár amíg teljesen, így mondjam, hogy le nem száradtak erről a akasztófáról az emberek, ott voltak. Később pont a gibeonitákkal kapcsolatban látjuk Saul ideje után, amikor nem engedték, hogy a fáról levegyék, akiket felakasztottak. Ugyanakkor Izraelnél a 5 Mózes 21-22-ben van meghatározva a törvényben, Isten meghatározta azt, hogy éjszakára nem maradhat senki sem a fán. Tehát itt is láthatjuk, és az előző részekben is, amikor szintén szó volt ilyen felakasztásról királlyal kapcsolatban, hogy este levették Izrael népe, Józsué levetette a fáról. Tehát ha most így mondom, hogy ez valószínűleg mire erre sor került, már azért délután volt, tehát nem volt még egy napig se az, hogy fönt voltak a fán, hanem levették és kővel beborították, és ezzel bizonyos értelemben a kő, ahogy Ákánnál is egyrészt egy ítéletnek a jelképe, másrészt pedig ugyanakkor egy megóvás attól, hogy vadállatok ugye szétszaggassák, vagy elhordozzák ezt a holttesteket. Aztán azzal folytatódik a rész, és azért is gondoltam, hogy ennek nincs értelme úgy külön venni, hogy sorra a városok, többek között ennek az öt királynak a városa is fő van sorolva, például Lákisz ugye, amely az ötödik város volt itt, vagy a negyedik város volt itt, akikkel akik szövetkeztek. Ott van ugye a 34. versben, és ugye ott van Eglon is, a következő, amely az 5. volt a 37. versben. Ugye ezek a városok már egyrészt olyan értelemben is gyengébbek is voltak, mivel a harcra fogható nép ugye elesett a csatába, csak akik visszamenekültek, vagy otthon maradtak, ott voltak. De ezzel, ami itt le van írva, az ország déli részének az elfoglalása volt. Hiszen ez az 5 város, Jeruzsálemtől a földközi tengerig, Gáza pedig ugye onnél délre, tehát ez az ország déli részének az elfoglalása volt. Most ezt, hogy városonként hogyan tették, ennek úgy, ahogy elolvastuk, de újra és újra ismétlődő az, hogy Isten harcolt Izraelért, a kezébe adta Izraelnek, és ők pedig győzedelmeskedtek. A 40. versben azt olvassuk, hogy az egész országot. Tudjuk, a következő rész aztán foglalkozik azzal, ahogy az északi ország részt foglalják el, azt taglalja utána. Tehát ez egy összefoglaló arról, ahogy Isten ígérete beteljesedik. És ahogy ott van, hogy Ábrahámnak megígérte, hogy ezt a földet néktek adom, és tudjuk, Józsué könyvének az elején azt mondja, hogy minden hely, melyet lábatok érint, néktek adtam. Isten az ő ígéretét beteljesíti. És ez lehet számunkra is újra meg újra ott, ugye a Péter levelét szoktuk idézni, hogy sokan késedelemnek tartják, hogy hol van az ő eljövetele, hiszen minden naképpen van az atyák óta, de nem késik el az ígérettel. Istenben bízhatunk, reménységgel lehetünk, és tudhatjuk, hogy a végső győzelem az övé. Habár ebben a világban nagyon sokszor láthatjuk a nehézséget, a nyomorúságot, akár a közvetlen környezetünkben, akár a világpolitikában, de tudhatjuk, hogy a végső győzelem Istené, és úgy pont ma délelőtt voltunk egy temetésen, ami egy polgári temetés volt, és úgy azt beszéltük, hogy mennyire más az. Tulajdonképpen nem arról beszélt ott se az illető, hogy tulajdonképpen egy teljes elmúlás, egy semmi vállás, de tulajdonképpen semmi biztatot nem tudott mondani. Csak arról, hogy hát valami van, valami lesz majd. Milyen jó az, hogy lehet egy drága reménységünk, hogy bízhatunk, hogy tudjuk, hogy Isten ígérete igaz, és amit ő eltervezett, azt véghez viszi, és ezért dicsőíthetjük őt. És akinek van gondolata ezzel a